Nagyon nagy szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, Urunk áldását, kegyelmét és békét kívánom mindenkinek az életére. Örülök, hogy itt lehetek veletek, ahogy szoktam mondani, otthon vagyok. Közöttetek így is jövök, ahogy hallottuk is, hogy testvérként, barátként. Múltkor már említettem Szabó Tibor testvér édesanyjának a jó tanácsát, hogy néhány korty vizet kell inni, különösen melegben. Mert ez oda megy, ahova kell, és ott hat. Abban bízom, hogy az élő víz is így lesz. Oda megy, és ott hat, ahol kell. Mai alkalommal János evangéliumából fogunk igét olvasni, mégpedig két helyről. A 8. részből előbb, köszönöm szépen. Tehát János evangéliumából a 8. részből előbb, aztán a 15. részből is. A 8. részből az 58. verset, a 15-ből pedig az elsőt, az 5-et és a 8-at. Fönnállva hallgassuk meg Isten igének az olvasását. János evangélium a 8. rész 58. verse így hangzik. Jézus így felelt nekik: bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. A János evangélium a 15. rész első versét olvasom. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlősgazda. 5. vers így szól: én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. És a 8. vers: az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor tanítványaim lesztek. Köszönjük, Urunk, a te igédet, köszönjük, hogy szólsz hozzánk, tanácsolsz, vezérelsz bennünket, bátorítasz, és segítesz abban, hogy valóban gyümölcstermő legyen az életünk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, kedves igehallgató gyülekezet, nemrégen hallottam a hírekben, hogy az idén az időjárás alakulása miatt 3 héttel korábban kezdődött a szüret. És hát ugye a szürethez általában a szőlő szüretelése kapcsolódik, és ebből pedig egy olyan bibliai párhuzam jöhet, eszünkbe juthat ez, amit itt olvastam is, az Úr Jézus csodálatos kijelentése önmagáról, hogy én vagyok az igazi szőlőtő. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig az én tanítványaim a szőlővesszők. Mindig nagy örömmel olvasom és hallgatom, hogy meghatódottan élem át az Úr Jézusnak az én vagyok kijelentéseit. Én vagyok az ajtó, én vagyok a jó pásztor, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, úgyhogy az ilyen világosság, hogy van vagy nincs, az nem döntő. Az a döntő, hogy az ő világossága legyen ott az életünkben. Azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Azt is mondta, hogy én vagyok az élet kenyere. Én vagyok a feltámadás és az élet, és ebben a sorban utoljára hangzott el ez, hogy én vagyok a szőlőtő, és ti vagytok a szőlővesszők. De mielőtt erről szólnánk, menjünk egy kicsit vissza, hiszen előbb olvastuk a 8. részből az Úr Jézusnak a kijelentését önmagára nézve. Úgy találjuk, hogy ott a zsidókkal találkozik, és a zsidók vitatkoznak vele, kérdezgetik tőle, hogy kinek tartod magad. Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt, a proféták is meghaltak. Az Úr is azt mondja, hogy Ábrahám, a ti atyátok újongott azon, hogy megláthatja az én napomat, meg is látta, és örült is. Zsidók erre ezt mondták neki: 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot? És ekkor mondja az Úr Jézus: bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. És már az is nagyon megdöbbentő lett volna, ha azt mondta volna, hogy mielőtt Ábrahám lett volna, én már voltam, de az, hogy azt mondta, hogy én vagyok. Erre tulajdonképpen két reakció lehet. Az egyik az, ami ott mindjárt történt, hogy erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött és kiment a templomból. ugyanis ők jól értették, hogy ebben a kijelentésben, hogy én vagyok, az van benne, hogy ő valóban Isten. Hogy ő valóban Isten fia. És akkor, ha ezt valaki nem hiszi és nem fogadja, akkor ez káromlás, és meg kell kövezni, vagy pedig hiszi és elfogja, és leborul előtte. Gondoljatok most vissza arra, hogy olvastátok, amikor Mózes ott áll az égő és el nem égő csipkebokor előtt, és hallja a kijelentést, hogy vedd le a sarudat, mert szent ez a hely. És hallja a felszólítást, hogy menj és vezess ki az én népemet, Izraelt, az egyiptomi rabságból. És Mózes megkérdez, hogy hát mit mondjak, hogy ki küldött engem? És akkor azt mondja, hogy mondd meg, hogy a vagyok küldött. És kérdezi tovább, de hát mi a te neved? És akkor ott elhangzik, mert addig nem hangzott még el, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob Istene kimondja, a négy héber betű közé helyezik a Biblia tudósok a magánhangzókat, és úgy olvassák, hogy Jahve. Egyébként a vagyoknak is ugyanaz a héber szótő az alapja, ugyanaz van benne. Hiszen ez nem csak azt jelenti, hogy én örökkévaló, mindenható, mindenütt jelen való, mindentudó, egyedül élő Isten vagyok, hanem azt is, amit ott mond már akkor Mózesnek, hogy én veled vagyok és veled leszek. Én vagyok az, akire szükséged van. Én éppen érted vagyok itt. Később a zsidók nem mondták ki ezt, hogy nevét hiába föl ne vegyék. Azt mondták és azt írták, hogy Adonáj, Uram. Amikor lefordították a héber ószövetséget, ugye a Szeptuagintába görögül, akkor azt írták, hogy Kyriosz, Úr. És nézzétek meg a magyar fordításban, most az új fordításban, ahol ez előfordul, ott csupa nagybetűvel van U és R, Úr. És amikor ezt lefordították magyarra, a zsidó magyar Bibliában, a Herzféle fordításban, ott mindenütt azt szerep, hogy örökkévaló. Én vagyok az örökkévaló, az örökkévaló Isten. Én vagyok az, akire szükséged van. Erőre van szükséged? Én vagyok a te erőd. Gyógyulásra van szükséged? Én vagyok a te gyógyítód. Én vagyok a te pásztorod. Békességet keresel? Én vagyok a te békességed. Ezek újra és újra és újra ott vannak, ezek a kijelentések az Ószövetségben, amikor Gedeont elhívja az Úr, hogy menjen és szabadítsa meg a népet a Midian rabságából, azt mondja neki, hogy én veled leszek, és megvered Midiant, mint egy embert. És amikor Gedeon bemutatja az áldozatot, és az angyal az áldozat lángjában eltűnik, megrémül Gedeon, hogy meg fog halni, és azt mondja az Úr, nem halsz meg. És akkor Gedeon oltárt épít, és elnevezi, Jahve Shalom, az Úr a békesség. Vagy ott van Jeremiás könyvében, hogy az Úr ki fog állni az ő népért, az ő népe igazságért, ő majd igazságot szolgáltat. Jahve Tzidkenu, az Úr a mi igazságunk. Én vagyok az, akire szükséged van. És nézzétek meg, hogy a legnagyobb szüksége az embernek arra volt és arra van, ami a Jézus nevében van benne. A Jézus, Jézus, a Jehósia, Jahve, Sua, én vagyok a te megváltásod. Mert mindenki vétkezett és hiába van Isten dicsőségének. Egyetlen embernek nincs érdeme, hogy Isten előtt megálljon, hogy örök életet nyerjen. Mindenki elveszett, mindenki a pokolra jutna, a kárhozat várna rá, ha nem jött volna el Jézus Krisztus, az Isten fia, a világ megváltója, megígért Mesiás, aki kijelentette azt, hogy én vagyok. És benne Isten csodálatos szabadítása, üzenete, én vagyok a te megváltásod. Ha te befogadod Jézus Krisztus személyes megváltódként, ha leborulsz a keresztnél bűnbánattal és hittel, akkor a legnagyobb méltóság remel, mert megbocsátatnak bűneit, kegyelmet kapsz, és Isten gyermeke leszel, örökös társa Krisztusnak és mennyei polgár. Azt mondta az Úr Jézus a vele vitatkozó zsidóknak, ugyancsak a 8. részben olvassuk ezt a 24. versben, ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Nem kellene, mert ő minden bűnt eltörölt áldozat által, de ha nem hiszitek, hogy én vagyok a szabadító, a megváltó, az Isten fia, ha nem fogadtok el, akkor meghaltok bűneitekben. De ha elfogadtok, ha elfogadtátok őt, akkor örök életetek van. Ha elfogadod őt, a mai napon üdvözjössz, hogy mondja egy ének, üdvözjön azon órában, aki hittel tekint fel a keresztre, és Jézus Krisztus befogadja szívébe. És hát innen folytassuk tovább azzal, amit a 15. részben olvastunk, azt mondja az Úr, hogy én vagyok az igazi szőlőtő. Mert ennek is ott van az ószövetségi előzménye, hiszen Izraelt azonosíthatjuk a szőlővel. Hányszor és hányszor történik ilyen kijelentés Izraellel kapcsolatban? A szőlőtő, a szőlőhegy, a szőlőskert. Ott van Ézsaiás könyve 5. része, ahol egy szívbe markoló leírást ír le a próféta az örökkévaló Isten üzenetével, hogy mindent megtettem a szőlőmért, mit tegyek még? Mindent megtettem. Ő plántálta, őrizte, gondozta, mindent megtett. Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, és vad szőlőt termett. Vártam jogőrzést, és lett jogorzás. Mert mi lett volna Izraelnek a küldetése? És ezt ők annyira átvették ezt a képet, hogy például a Makkabeusok uralkodása idején a pénzérmén ott volt a szőlő. Úgy készült el a Makkabeusok királysága idején. A templomon ott volt a nagy szőlőfürt. Izrael a szőlő. A szőlőskert, a szőlőtő. Mi lett volna a küldetése? Egyrészt az, hogy Isten igéjét komolyan vegye. Az Isten parancsolatai szerint éljen. Az Isten szavát kövesse, és másrészt pedig legyen világosság a népek között. Abban az értelemben, hogy ők képviselik a bálványimádó népek körében az egyedül igaz Istent és élő Istent. És nagyon sokszor sajnos Izrael nem tette ezt, nem ezen az úton járt. Bálványokat imádott, kétfelé sántikált, próbált valamiképpen az Úrnak is, meg a bálványoknak is. Ebben a küldetésben tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy sajnálatos módon kudarcot vallott, nem tudta azt beteljesíteni, úgy megélni. És akkor itt van, hogy én vagyok az igazi szőlőtő. Az Úr Jézus arról beszél itt a 15. részben, a 10. versben olvassuk azt, hogy én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ő mindig megtartotta. Ő ezt beteljesítette, és ő élni akarja az ő életét az övében, az ő egyházában, a gyülekezetében, a tanítványai által, hogy ezt a küldetést betöltse az újszövetségi nép. Hogy szent életben járjon, az Isten igéjét komolyan véve, megélve, és hirdesse az evangéliumot minden népnek. Úgy olvassuk ezt, ugye, hogy ő velünk van, az Úr Jézus minden napon. Velünk van igéje szent lelke által. És aki megtért, lakozás vett benne a szent lelke, és munkálkodik. És ugye egy gyümölcs termő életre hív. Én vagyok a szőlőtő, az én atyám a szőlősgazda. Ti vagytok a szőlőveszők, és hogyha bennem maradtok, akkor gyümölcsöt fogtok teremni. És ha teremtek, megtisztít az atya, és még többet fogtok teremni. A Galáciai Levél 5. rész 22. 23. versében olvasjuk, jól ismerjük ezt, akár ilyen konkrét megfogalmazásban is, mert itt az egész szentségben való járást értem, de itt a lélek gyümölcse szerepel így, hogy szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. És a másik is a Zsidókhoz írt levél 13. rész 15. versben, hogy gyümölcsként fogalmazódik meg, általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tevő ajkaink gyümölcsét. Hát ez az új szövetségi nép küldetése, amiben Jézus Krisztus az igazi szőlőtő, és mi pedig az övé a szőlővesszők vagyunk. És azt mondja, hogy ez teljesülni tudjon, ahhoz az kell, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ha a szőlővesző nincsen a szőlőtőn, akkor hát nem csak, hogy gyümölcsöt nem tud teremni, egy élete sincs. Ha nincs a szőlővesző a szőlőtőn, és nincs ott ugye a gazda gondoskodásában, ha nincs a szőlőtőn, nem terem gyümölcsöt, élete sincs. Aki nem fogadja el Jézus Krisztust, Isten kegyelmét nem fogadja el, az örök életet nem nyerheti el, és nem lehet egy gyümölcstermő élet. Aki megtagadja Jézus Krisztust, az semmiképpen nem tudja ezt megélni. Azt mondja a 4. versben, a 15. részben, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennetek, ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától. Ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem. ha nem maradtok én bennem. 5. versben megerősít ezt. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők, aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Semmiféle érdemszerző jó cselekedetet az ember nem végezhet, mert egyedül Jézus Krisztus érdemért van az üdvösségünk, és utána, amikor övé vagyunk és szent életben járunk, akkor is azokban a jó cselekedetekben, amiket ő, az Atya elkészített számunkra, ez nem lehetséges ő nélküle. Az ő életünkben való jelenléte nélkül, az, hogy nem tartozunk az Úr Jézushoz, az, hogy a Szentlélek nem munkálkodik bennünk. Ez lehetetlen. Hát akkor ez megerősíti azt, hogy igen, ő benne kell maradni. Ebben ez a menein vagy menó, ez eredeti szövegben így szerepel, azt jelenti, hogy maradni, kitartani, helytállni, hűségesnek lenni. Ebben a részben 11-szer van, János evangéliumában és János leveleiben 67-szer, Új Szövetségben összesen 112-szer fordul elő. Úgyhogy valószínűleg, ha egyszer fordulna is, súlya és jelentősége van, mert az Isten igében van, és Isten szava hozzánk, de újra és újra elhangzik ez, hogy maradni, kitartani, helytállni, hűségesnek lenni. Nem véletlenül mondja az Úr Jézus, hogy aki mindvégig állhatatos, az üdvözül. Nem véletlenül mondja, hogy légy hű, vagyis hívő, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. És ez azt jelenti, amit már idéztem itt is, Luther Mártontól, hogy folyvást újrakezdem az új ember életét, hogy ma, ezt ma kell megélni, hogy én egyszer radikálisan megtértem, az övé vagyok, az ő útján járok, szentségben akarok élni, gyümölcstermő élettel, az ő evangéliumát hirdetve, minden gyalóság ellenére, mert majd a mennybe leszünk tökéletesek, de hogy ez működjön ma, ami adatot nekünk, ma ezt kimondva, odaszánva, hogy Pál apostol írja a Róma levél 12. részének első versében, hogy szánjátok oda magatokat élő szent áldozatul, mert ez kedves az Istennek. Ez az egyedül méltó, illő és helyes válasz, ott mondja ott, hogy úgy mondja ott, hogy okos Isten tisztelet. Ez az egyetlen, hogy odaszánjuk magunkat ma, hogy ő benne maradjunk, hogy ő hozzá tartozzunk, hogy neki engedelmeskedjünk, hogy az ő igéjét komolyan vegyük. Mert ige szerinti életet szeretne látni, nem csak, hogy ismerjük az ő igéjét, nem csak, hogy tudjuk idézni, hanem, hogy ahhoz szabjuk magunkat. Ahogy ő engedelmes volt, és megtartotta az Atya parancsolatait, nekünk is ezt mondja, ezt helyezi a szívünkre. Azt mondja a 15. rész 8. versben az Úr Jézus, hogy az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Mert nincs más értelme az életünknek, mint az, hogy Isten dicsőségére éljünk. Megismerjük őt, és dicsőségére éljünk. Ez az életünk értelme. És azt mondja, hogy azáltal vagyunk dicsőségre, hogy gyümölcsöt termünk. Tehát olyan nincs, hogy akkor leszek tanítványaim. Az nem tanítványság, hogy valaki vallásos, hogy be van írva a neve valamilyen egyház anyakönyvébe, az, hogy bizonyos szertartásokon vesz részt, az, hogy bizonyos külsődleges formaságokat megtart, hanem az, hogy gyümölcsöt terem, hogy dicsőségére él az Atyának, hogy az ő szeretetében van, és tanítvány valóban, mert követi az ő mesterét. Úgy mondja az Úr Jézus ugyanitt a 15. részben, a 9. 10. versben, hogy maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben. Itt ez nem csak arról van szó, hogy van bizonyos érzés, bizonyos élmény, bizonyos rajongás, föllángolás. Mert az érzés is fontos, nagyon fontos, de itt azt mondja, hogy az szeret engem, aki megtartja a parancsolataimat, aki komolyan veszi azt, aki megéli azt, hiszen ő, Jézus Krisztus, így éli az életét bennünk és általunk ebben a jelenlevő világban. A gyülekezet Jézus Krisztus missziójának a funkciója. Ő általa, és ő benne, és rajtunk keresztül ő pedig eljut körülöttünk lévő világhoz, emberekhez, az evangéliummal és a szent életemet, életünkkel és szavainkkal teszünk bizonyságot. Sötétnek mondott középkorban, és tudták már ezt, még akkor azt mondták, azt tanították, hogy a Jézusi tanítást emlékezetünkben, hitvallásunkban és életformánkban meg kell őriznünk. Emlékezetünkben. Úgy eszembe jutott, hogy a mi jeleink annyi igeverset tudtak fejből. És mivel volt, mit eszükbe jutasson a Szentlélek, amikor szükség volt rá. Emlékezetünkben ott vannak az ő üzenetei, igéi, forgatjuk magunkban, átéljük, megszólal, fölébrez bennünket, eszünkbe juttatja. Az Úr is azt mondja a úrvacsora szereztetésében, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Emlékezzetek. Eleinte minden nap úrvacsora volt. Tulajdonképpen minden nap emlékeztek arra, hogy ő mit tett, értük, és tulajdonképpen így kéne jönnünk nekünk is, minden nap emlékezve, magasztalva, dicsőítve és engedelmeskedve neki. Itt van a másik, hogy hitvallásunkban. Hitvallások azért készülnek, mert ezek rövid foglalatai annak, amit vallunk a Szentírás alapján, nem állnak fölötte, Szentírásból fakadnak. És a lényege, ugye hát például az elmúlt évben egy sorozatot is tarthattam itt a reformáció 500. évfordulóján, és akkor elmondtuk a négy alapigazságot, hogy szól a szkriptúra, egyedül a szentírás, szól a grácia, egyedül kegyelemből, szól a fide, egyedül hitáltal és solus Christus, egyedül Jézus Krisztus érdeméért. De a hitvallás igazán az, hogy itt és most, ma, ebben az órában mit vallunk. Amikor József kijelent, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk, ott és akkor a hitvallás volt. Nem azt mondta, jó, hát ezt mondta még Ábrahám valamikor, ezt most én itt felolvasom, hol is van ez itt. Na igen, igen, de hát most itt én vallom ezt. Bizonyossággal, hittel, odaszánással. Amikor az Úr Jézus megkérdezi a tanítványoktól, amikor elmennek sokan tőle, amikor azt mondják, hogy kemény beszédet, kihallgathatja őt, megkérdezi a 12-t, ti is el akartok menni? És azt mondja Péter apostol, Uram, kihez mehetnénk, örök élet beszéde van nálad. Ez hitvallás. Ott és akkor. De tovább megyek, azt mondja, hogy ez életformánkban. Mert ez egy életforma. Ahol te megjelensz, ott ő jelenik meg. Ahol te megszólalsz, őt szólal meg, őt képviseled. A te életformádnak, a te, ahogy megéled, annak ereje, hatása van. Át kell járja a szívedet, az, hogy mit mond az ő igében, és ahogy éled, ez életformává válik, élet stílussá válik. Ebből jön az, amikor azt mondják, hogy le se tagadhatod, hát megismerünk a beszédedből. Igen, ezt vallották már akkor, és azt gondolom, ezt mondhatjuk mi is. Úgy hívták azt akkor, hogy dulcis memoria, az édes emlékezés. Menjünk egy kicsit vissza, de hát ugye, tudjátok rólam, hogy történelmet szeretem, meg egyház történetet is. Tehát a második, harmadik század, most a keresztény ókorból is vegyünk példát, azt hangsúlyozták, hogy a szó csak úgy maradhat meg az egyházban, ha a szövegeket, itt a szó az Isten szava, az Isten üzenete, a szövegeket, a bibliai szövegeket, a Szent Lélektől áthatott szent élet kíséri. Ugyanis, hogy mondani szokták, bár színből is lehet hirdetni, Pál mondja, hogy még annak is örülök, csak az igazság hangozzon, de azért, ha valaki hirdeti, akkor ugye az élete vagy áthúzza, vagy aláhúzza, amit hirdet. Még egyszer mondom, itt tökéletes hívő nincs. De az, hogy mi a valakinek az életének a jellemzője, a tendenciája, hogy merre halad, mi hatja át, és akit évek, évtizedek óta ismernek, az meglátszik. Hadd mondjak egy példát, ahol én felnőttem, a mi kis gyülekezetünknek sokáig volt a gyülekezet vezetője, az a testvér, aki két osztályt végzett annak idején. 100 éve ért véget az első világháború, nem a mi falunkban született, hanem onnan vagy 100 kilométerre. Háborúba elvitték az apját, 3 bátyját, mind meghaltak a fronton. Az édesanyja idegösszeroppanást kapott, és a megmaradt testvéreket a rokonok szétosztották. Ő is egy nagybátyához került, még a neve is megváltozott, mert mint a vezeték neve, mert hogy ott akkor ott vették őt gondozásba. De hát mindjárt ott van mit csinálni, istállóban, a kertben, a szántóföldön, úgyhogy ő az iskolából kimaradt. De kevés olyan ember volt, aki úgy ismerte volna a Bibliát, aki annyit olvasta volna. Nagyon egyszerű szavakkal, nem ékes szólam, prédikált, nem idézte Augustinus vagy Calvint, adott esetben még akár olyan szintű baptista eleinket se, vagy teológiai tanárokat, hanem ahogy ő megértette a Szentlélek világosságában. De tudjátok, vannak olyan mondatai, amit most is őrzök, ami elkísér, ami olyan súly és jelentőségű, hogy az én szolgálatomra is nagyon is tudott hatni, és ott vannak ezek, hogy érdemes hasznosítani. Hadd mondjam azt el, hogy egy faluban nem lehet álhívőnek lenni. Mondom, minden gyengeség ellenére az kitűnik, hogy ki hogyan is él. Ott ismerik egymást az emberek, sokszor túlságosan is. És róla mindig az volt mindenkinek, hívőnek, nem hívőnek a vélemény, hogy ő egy igazán hívő ember. Ő neki az életén is meglátszik. Az ő élete is arról beszél, amiről a szószékről. És ez egy nagyon nagy dolog, egy óriási dolog. És amikor én egyetemista voltam, akkor kezdték először azt, hogy tartottak előadásokat a Bibliáról. A Bibliáról egy jó ideig az volt, hogy ez mese, meg legendák, meg stb. Akkor ez a 70-es évek második felében váltottak, mert ugye ezt már nem nagyon vette be úgy általában már senki, vagy az ifjúság se, hogy ez egy nagyon értékes, ókori, irodalmi, történelmi, meg mindenféle ilyen műveknek a gyűjteménye. És fantasztikus ismeretekkel adtak elő a régészet, a történelem, a nyelvészet, a mindenféle írók, történészek és teológus feladolgozás, fantasztikus előadások, óriási ismeretről. És ezek az mégsem értették meg a legalapvetőbb üzeneteit, igazságát, mert nem fogadták és nem hitték el. Ez az egyszerű két osztályt végzett hívember többet értett jobban, hogy mi is a Biblia üzenet. Értitek? Valami ilyesmiről van itt szó, hogy ebben a gyülekezetben is, higgyétek meg, úgy marad meg a szó, a bibliai üzenet a Szentlélektől áthatott szent élet kíséri. Vonzó lesz, hatása lesz az ige, és az azt megerősítő, hogy ti azt komolyan veszitek, hogy úgy éltek, hogy ahogy énekeltük, én csak benned bízok, és mindenek fölött benned bízok, és rád bízom magam, és hozzád fordulok. Kitűnik ez, amikor nehéz helyzetben, vagy bajban, vagy kilátástalannak tűnő helyzetben, hogy benne bízol tőlek, és segítséget, és vezetés, vagy fűhöz, fához, mindenhez, még akkor is jó a végül Istenhez. De most sok példát mondhatnék az élethelyzetekben, amikor a gyermeked látja azt, hogy te mégis az Isten ígéret szerint döntesz olyan nehéz helyzetben, amikor mások a világi gondolkodás szerint lépnek a munkahelyen, és az meg fog maradni benne, és egész életére szólón ott lesz, hogy apa az ige szerint döntött. Vagy az anya életében ezt láttam, higgyétek el, a szó, az ige úgy lesz igazán átható, ha az a szent élet párosul. Ez a gyümölcstermés ez. Erről van szó. Én vagyok az igazi szőlőtő, az atyám a szőlősgazda, ti vagytok a szőlőveszők, és gyümölcstermő életet vár tőlünk az Úr. És ez a gyümölcs, a szent élet, és az ő evangéliumnak hirdetése, mert az lesz az én atyám dicsősége. És ezért élünk, az ő dicsőségére. Áldja meg az ő igéjét mindannyiunk szívén, tegye gyümölcsözővé, és legyen az ő dicsőségére. Amen.